Atyám, mi egy akarattal kérünk tőled, mert te egy jó atya vagy, meglepetéseket. Kérünk tőled olyan meglepetéseket, amelyekben megdicsülsz. Megdicsülsz a családunkban, a gyülekezetben, és el tudjuk dicsekedni, hogy Isten olyat adott, amit el sem tudtunk képzelni. Dicsőség az Úrnak. Én ezt elveszem most, Uram. Nekem szükségem van rád. Amen. Amen. Megvan? Megvan? Ennyire egyszerű. Jézus nem mondja, hogy végezzünk el teológiai diplomákat, hogy tudjunk kérni. Jézus csak annyit mondta, hogy aki kér, az kap. Annyira szeretem Jézust. Még én is értem őt, halleluja. Majdnem hallottam egy tanítást, de a lényeg, elmondták, hogy mi van a tanításban. És volt egy pillanat, egy momentum az egész, és ezzel szeretném kezdeni a mai alkalmat. A tanításban a szolgáló arról beszélt, hogy amikor föltesszük a kezünket, akkor nem csak arról szól az, hogy megadjuk magunkat, hanem arról is szól, hogy olyanok vagyunk, mint a gyerekek, és fölkéreckedünk az atyához. És szeretném, hogyha a mai napon ez az én szolgálatom erről szólna, hogy föl tudj kéreckedni az atyához. Amikor a kicsi a gyereked, és jön oda hozzád, és csak fölteszi a kezét, ő már tudja, hogy föl fogod venni jobb esetben, és te is tudod, hogy ő ezt akarja, és tudja, hogy föl fogod venni. És ő úgy teszi föl olyan szeretettel, hogy abban nincs appellát, és nincs hitetlenség. Ő benne nem mozog az, hogy most talán ma a apu fölvesz, vagy nem. Talán kapok érte, vagy nem kapok érte. Abszolút teljes meggyőződéssel fut oda, és rögtön teszi föl a kezét. És hogyha például fáj neki valami, sír, mit csinál? Odafut, fölemeli a kezét, és rögtön várja, hogy az anyu fölvegye, vagy az apu. Nem? Nem így van? És lehet, hogy régen volt, de te is ugyanezt csináltad velem együtt, hogy amikor valami baj volt, rohantál oda 2-3-4 éves, 5 éves korodba, vagy akár még nagyobb, és oda kéreckedtél az Úrhoz. Még ma is. Halleluja. És tudjátok, Jézus azt mondja, hogy a gyerekeké Istennek az országa. Na most nem az infantilisoké, nem azé, akinek elmegy az esze, se nem azoké, aki úgy érzi, hogy ő neki vissza kell menni a múltba, és ügyéfogyottá kell válni, nem. A gyerek mentalitás az, hogy bízik a szüleiben. Feltéve, ha jók a szülei, ezt mindig hozzáteszem. Bízik a szüleiben. Így van? Ez a gyerek mentalitása. És az atyaságnak nagyon egyszerűen megfogalmazva ez a lényege. Hogy fölteszi a hívő a kezét az Úr felé, és az Úr pedig fölveszi őt. Ez annyira benne van az új szövetségben ez a kép. Ki tudja, hogy hol van ilyen kép? Mikor valaki az atya ölén van. Na, új szövetség, segítek. Jézus, így van. Gyertek velem a János evangéliuma első részéhez. János evangéliuma első része. Menj, atyám, hálát adunk a mai napért. Köszönjük, Uram, hogy újra folytathatjuk. Na, mit folytatunk, mi a címe a tanításnak? Atyaság, dicsőség az Úrnak. Folytatjuk, Uram, ezt az üzenetet, és hálát adok azért, hogy addig folytatjuk, amíg akarod, Uram. És aztán, amikor új témát akarsz hozni, akkor új témával foglalkozunk. De addig, Uram, nem engedünk el. Nem engedünk el, amíg meg nem mutatod, és be nem bizonyítod, és át nem érezzük, és meg nem tapasztaljuk, hogy te egy jó atya vagy, és azon felül adsz. Amen. Tehát a János evangéliuma első rész, 18-as verszak. Az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Még egyszer. Az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Amen. Tehát hol van a fiú? Az atyának a kebelén. És ezt úgy képzeld el, nem voltam még ott, de egyszer majd eljutunk együtt, amikor megengedi az Úr. Hiszem, hogy a Szentek Szentjében, aki bejut, mert mi bejuthatunk majd, ezt fogjuk átélni, az atyának a jelenlétét. És ezen belül pedig az atya kebelét, és ezen belül pedig az atyának a szeretetét. Én hiszem, hogy a trón önmagában, de ne csak úgy képzeld el ilyen két dimenzióban, hogy egy szék, hanem úgy képzeld el, hogy itt egy olyan természet fölötti bizsergés, ragyogás és pezsgés van, amelynek a pezsgésnek a lényege ez, hisz a fiú is ott fönt ezt élvezi, az atyának a szeretete. Az atyának a szeretete. És úgy mondhatnám, hogy a Szentek Szentje az atyának a kebele. Ne Istent és az atyát szeretném, hogyha ma Hát mindig ezt szeretném, de a legjobban azt szeretném, hogyha ma minden olyan dolgot kidobnál a szívedből, ki mernél dobni, ami a saját magadnak a képe, kivetítése az Atya felé. Hogy ez hogyan történik meg, ez nagyon nehéz, ezzel csak Isten szelleme képes, hogy a szellemi önismeretedbe adjon egy új képet magáról. És amikor az Istennek az igéjét hirdetem, vagy más hirdeti, például az atyaság területén, akkor neked erre kell ráállni. Ráállni. Mert a hit az az, amikor valamire valaki rááll, és tudja, hogy az a legstabilabb pont az univerzumban. Sőt, képzeljétek, hogy héberül a hit szó, az azt jelenti, mikor valaki fölvesz, mondjuk egy apa, egy gyereket a keblére. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a hit az azt jelenti, hogy atyaság alatt vagy. Mert a hit az Istenből jön. És a hit az azt jelenti, hogy Isten bízik benned. És az atya hite az a legerőteljesebb dolog itt, ebben az univerzumban, ebben a korszakunkban. És az atya kebelén van Istennek a szeretete. És rendszeresen arról fogsz felúcsúdni, hogy neked mindig szükséged van erre, bármennyire nagy igei ismerettel rendelkezel, vagy megtapasztalásokkal. Tehát hol van Jézus? Az atya kebelén van. És higgyétek el, hogyha Jézus ott akar lenni, akkor mi is mindig ott akarunk lenni. És ebben a hitben állj be, ebben a hitben menj tovább, hogy neked szükséged van az atya kebelére. Mert ha a fiúnak szüksége volt, aki bevégzette és győztes volt, és mégis szüksége volt, akkor mi nem tudom, mit fogunk ott átélni, de valami fantasztikus lesz. Amen. Halleluja. Halleluja. No, itt tartunk. Jó. Kezdjük egy kis statisztikával. Van egy könyvem, az a cím, hogy hová tűntek a férfiak a gyülekezetből. Hová tűntek a férfiak a gyülekezetből. Arról fog szólni a statisztika, hogy 88 embert megkérdeztek, vagy 90 embert. Meg arról is fog szólni, egy atyákat, bizonyos kérdéseket tettek föl. És megválaszolták. Szólták. Azért olvasom föl, mert félelmetes a statisztika. És az egész világon egy óriási nagy válság van. Ennek a válságnak az a neve nem pénzügyi, az, amiről most fogok beszélni, az annak a következménye, atyaságnak a válsága. Az egész világon. Az egész világon szellemi árvák kiáltanak szellemi atyákért. Az egész világon, minden gyülekezetben, rengeteg, a döntő többségében atyaság nélküli, vagy az atyaság szellemi közegét meg nem értő juhok ülnek. Ugyanis, hogyha az eklézsiában, az egész világon megértették volna az atyaságot, átvették volna az atyaságot, és a fiú identitásában helyreálltak volna, akkor nem így néz ki az egész föld. Az egész föld. Sőt, nem így néz ki a gazdasági rendszer. Ott, ahol hívők élnek. Mert átalakították volna, hisz az atya szeretete, az megadja az átalakításhoz való pénzügyi forrásokat is. Amen. Amen. Kutatók 88 férfit kértek meg, hogy azonosítsák azokat a kulcsfontosságú kapcsolatokat, amelyekben a hit tovább adható. Az alábbi eredményt kapták. Tehát azokat a fogalmakat, vagy azokat a problémákat, problémás területekre akartak rámutatni, ahol a továbbadás, tehát az atyaság jelen van, vagy jelen lesz, vagy jelen lehet. Tehát ahol átadás történhet, tehát adaptáció. Oké? Okay? És a statisztika. A férfiak hitét befolyásoló kapcsolatok, ez az egyik táblázat egyik része, a másik része pedig a férfiak száma, akik ezeket említették. Tehát férfiak hitét befolyásoló kapcsolat, a másik oldal pedig a férfiak száma, akik ezt említették. Tehát 88 főből. Kérdezték, hogy a férfiak hitét befolyásolja-e a közvetlen családi környezete. A férfiak száma, akik ezt említette, 40 fő volt. Tehát rosszabb, mint 50% az arány, a 45 körül. 45%-a azt mondja, hogy a közvetlen családi környezetét őt a hit nem tudta befolyásolni. Aztán, hogy befolyásolja-e a férfi mentorok a férfiakat. A statisztika szerint 32 ember 88-ban mondta azt, hogy egy férfi mentor, aki már atyaságot átélt, az befolyásolhatja őt. Tehát 70% azt mondta, hogy nem. Aztán a barátok. A férfiak hitét befolyásolják-e a barátok? 24 ember említette, hogy igen. A legjobb barát se tudja befolyásolni a férfiak hitét. A házasság 29 éves nős férfi közül 23 mondta el, hogy a házassága befolyásolta a hitét. Az apák 21 mondta azt, hogy az apja befolyásolta. Kiterjedt család 19, ismerősök 14, édesanyja 11. Vegyük észre, milyen gyakran örlődik a keresztény hit férfiról férfira. A férfi mentorok, barátok és édesapák előkelő helyen szerepelnek a listán. Hogy is mondják? A hitet inkább elkapjuk, mint sem megkapjuk. A kereszténység mindig is vírusként terjedt egyik férfiről a másikra. Jézus olyan miért tanított egyszerre 12 férfit? Vagy vegyük Pált, aki mindig magával vitte Barnabást, Silást, Timóteust. Mózes tanította Józsuét, Illés, Elizeust. A tanítók-tanítvány kapcsolatot létfontosságú, amelyen át a férfias hit tovább őrködik. Jelenleg épp a létfontosságú kapcsolat áll démoni támadás alatt. A pedofil papok botrányai nyomán a társadalom gyanakvással tekint mindenkire, aki fiatal fiúkra szánná az idejét. Miközben a katolikus püspökök amerikai konferenciájának jelentése elismeri, hogy mindenöt áldozatból 4 kamaszfiú volt, és hogy a kirízist a homoszexuális viselkedés jellemezte, napjainkban a férfiak ószkodnak attól, hogy fiatalokkal dolgozzanak, mert még perverznek bélyegzik őket, vagy akár hamisan megvádolják őket. A társadalom egyre nagyobb gyanakvással tekint a férfi-férfi kapcsolatra, főként a vallásos kontextusban. A nem hívő apák ma már azzal nyugtathatják magukat, jól teszem, ha távol tartom fiamat a templomtól, ezzel csak megkímélem őt a bajoktól. Tehát maga a katolikus egyház is kitermeli az atyaság ellenességet. Tehát ebben a közegben vagyunk benne. A statisztikában arról volt szó, a legtöbb családot az vitte közelebb, tinédzserekről beszélek, az Úrhoz, amit az apjánál látott. És amit az anyjánál látott, az szinte figyelmen kívül hagyható. És a statisztika szerint azok a tinédzserek, akik úgy nőttek föl, hogy az apa is imádkozott az anyával együtt, és az apa is élő hitben volt, tisztaságban élt, azok a családokban a tinédzser korszakot sokkal könnyebben élték át a gyerekek, és sokkal gyorsabban kezdték el az Istent keresni, és megtalálni, és hívő életet élni. Ez azt jelenti, hogy az egész generációnk, és az egész minden földön, az adott helyen, az egész szféra, a családok szférája befolyásoló tényezője az atyaság. És azért mondtam a gazdasággal kapcsolatban is az atyaság dolgát, mert hogyha utána kutatsz, hogy miért történt ez a nagy gazdasági válság 2006 körül, Amerikából kiindulva, akkor meg fogod látni, hogy olyan emberek hozták létre ezt a gazdasági válságot, akiknek nem volt apjuk, helyes atyaságot nem kaptak, vagy pedig annyira nem ismerték Istent, az atyaságot, hogy a kívánsággal próbálták pótolni az atyaságnak a hiányát. Tehát igazából nem a politikusok döntenek a parlamentben a nemzetek és a családok jövője felől, nem a világ dönt, vagy a szuperhatalmak, akár Amerika, hogy merre megy a világ, hanem az atyák döntik el, hogy merre megy a világ. És csak ezt még nem tudják a földön lévő emberek. Ugyanis az egész föld atyacentrikus, és az atya-fiú kapcsolatára épül. Amen? És a te anyagi helyzetedet is, és a szellemi állapotodat is az atyaság befolyásolja. Ugyanis, hogyha a családodban nem tudod képviselni az atyát, akkor a gyerekeid nem fogják tudni megismerni az atyát. És innentől kezdve pedig borul a dolog. Vagy hogyha a munkahelyeden nem tud képviselni az atyát, akkor a munkahelyeden nem ismerik meg rajtad keresztül az atyát. Tudom, hogy ez nehéz pálya, de sajnos ez van. Ki kell, hogy sugározza azt, hogy ki az Istened. És az, hogy a válságban, a családokban, illetve a gyülekezetekben, például házasság területén, ez mind az előző generációnak a hibája is. Mert azt mondja a 2 Mózes 20, hogy megveri az atyák bűnét a fiakban. Harmad és negyed íziglen. Tehát már az első íziglen kijön a probléma, ha szellemi defekt van az eklézsiában. Nagyon nagy a válság. Hogyha le akarod gyorsítani ebben az évben a nehézségeknek a megoldását, akkor el kell kezdened bízni az atyában. Muszáj elkezdened bízni. És lehet, hogy olyan tanácsokat tudok adni, amivel évekre meg tudod könnyíteni az életedet. Évekre. Évekre. Egy jó tanács évekre meg tudja változtatni, hogy be tudj hozni olyan dolgokat az életedre, amire éveket vártál volna. Lehet, hogy Isten rajtam keresztül mondhat olyat neked, ami, ami felgyorsítja a növekedésedet. Nem biztos, de lehet. Előzményben benne volt az, amiről ma lesz szó. Na nézzük akkor az elsőt, hoztam egy új idézetet. Ameddig ellátsz, addig fogsz elérni. És amit látsz, abban nem fogsz kételkedni. Másképp kell látnod, hogy másfelé menjél. Ameddig ellátsz, addig fogsz elérni. Ez szellemben értsd. Hát fizikailag. És amit látsz, abban nem fogsz kételkedni. Másképp kell látnod, hogy másfelé menjél. Atyát nem látod. Senki nem látta az atyát. Ezért hit által kell látnod. És akkor fogsz tudni az atyaságból átváltoztató transzferenciát kihúzni, átvenni, hogyha látod őt mégis az igén keresztül. És amerre visz téged az atya, arra fogsz menni, ha van benyomásod és befolyásod az életedre nézve, az atyaságból. És hoztam egy igét, így azonban nagyobbra törekszenek, azaz mennyeire. Nem szégyeli Isten, hogy róluk van elnevezve, Zsidó 11.16. Ez Ábrahám, Izsák és Jákob családja. Azt mondja Isten, hogy a család, ez annyira kedvenc családom, és annyira szeretem őket, hogy Isten nem szégyeli, hogy róluk van elnevezve. Ábrahám, Izsák, Jákob istene. Tehát maga Isten egy családról neveztette el magát. Érzitek ezt a fantasztikus szeretetet? Ezt az atyaságot? Hogy azt mondta, az én nevem, az nem csak Jákve, hanem az én nevem Ábrahám, Izsák, Jákob istene is. Egyenlő Ábrahám, Izsák, Jákob istenének a neve Adonájjal, Elohimmal, El Shaddájjal. Amen! Tehát azt mondja itt Isten, hogy ez a family, ez a csodálatos family, ez egy minta family, és innentől kezdve rengeteg ilyen family-t akarok létrehozni. Rengeteg ilyen családot. Ugyanis Ábrahámban benne van az atyaság. És amikor atyaságról beszélünk, majd fogunk ott is tartani Ábrahámnál, muszáj lesz meglátod azt, hogy ez egy olyan globális terv volt még Ádám előtt, amelyben most mi belecsöppentünk. Hogy rengeteg családot létrehoz Isten, akikről majd el lesz nevezve. Például, amikor Antiókiában keresztényeknek hívták őket, tudod, hogy miért hívták őket keresztényeknek? Mert sugárzott belőlük a krisztusi karakter. És krisztusiaknak hívták őket. Ezt tudod, mit jelent? Hogy azt mondták, hogy ők krisztusok. Ez ugyanúgy az új szövetségben megjelenik, amikor az isteni karakter megjelenik rajta keresztül, és a világ fölismeri, hogy te atyaság alatt vagy, mert aki látja a fiút, az látja az atyát. Dicsőség az Úrnak. Amen. Szó lesz ma, és ma az irgalmat folytatjuk, muszáj folytatni az irgalmat, és hoztam egy magyarázatot, hogy ez a héberül az irgalom hesed, ezt jelenti. Mit jelent? Azt jelenti, hogy az atyaság a rendíthetetlen szövetséges hűsége. Még egyszer. A hesed azt jelenti, hogy rendíthetetlen szövetséges hűsége számodra az atyaságon keresztül Isten tulajdonságaiban. Tehát még egyszer. Az atyaság az Istennek az egyik tulajdonsága. Ez rendíthetetlen, ez szövetséges, és ehhez hű Isten. Tehát maga a hesed azt jelenti, rendíthetetlenül hű leszek hozzád, szövetséges partnerem leszel, és ebben benne lesz az én atyaságom. Ezt jelenti a hesed. Amikor a heszedről beszélünk, akkor mindig Istennel való szövetségről beszélünk. Az atyaság az elhoz egy szövetséget az életedre nézve. A szövetséget nem mi találtuk ki, nem mi hozzuk létre, nem a mi feltételeink szerint köti meg Isten, hanem az ő feltételei szerint köti meg. És azt mondja, hogy én odaadom az atyaságomat, te pedig adod az életedet Krisztusban, és enged, hogy atyaság alatt legyél. Érthető? Egyszerű, ugye? Rendíthetetlen az atyaság Istennek. Rendíthetetlen. Mondok egy példát. Emlékeztek, amikor például Jákobnak a fiai tényleg botrányos viselkedésben torkoló gyilkosságba is belementek, például Lévi és Simeon, emlékeztek, gyilkosságot hoztak létre. Emlékeztek rá? Látjátok Józsefnél, hogy a testvérei mit csinálnak vele, Ruben is ott van, elárulja, és mit csinálnak? Kútba dobják. Meggyilkolják, szó szerint. Szerencsé, hogy Isten keze benne volt. És mi történik? Isten mit csinál? Nem azt mondja, most kiírtom Jákob 10 törzsét, vagy 12 törzsét. Mi történik? Helyreállítja a 12 törzset. Mi történik utána? Utána Mózesnél Áron pap lesz. Mi történik utána? Utána a 12 kő rákerül a Hósenre, a 12 törzsnek a neve. Mi történik utána? A Jelenések könyve mit látsz? Hogy ott is ott van a ékes kapunál a 12 törzsnek a neve. Tehát ez örökké valóságig tart az atyaság, dicsőség az Úrnak. És Isten mindig azon lesz az atyaságban, hogy téged helyreállítson. Mindig. Mindig. Örökké való az elhívása. Örökké való. És be akarja, ráadásul be akarja bizonyítani a fiadon és a lányodon keresztül is, hogy az atyasága örökké való. Mert őt is meg akarja áldani. Mert Ábrahámnál azt mondja az ige, hogy megáldanak te benned, a föld minden népe. Ez azt jelenti, hogy Ábrahámtól kezdve Isten olyan kontinuitásba akarja az atyaságot létrehozni, amelyet nem állíthat meg semmi és senki. Sőt, a kereszten azért jött, azért ment föl a keresztre Jézus, hogy megismertesse az atyát. Sőt, azért van föltámadva és ül a király székén, és azért imádkozik, hogy a fiúságban fel tudjuk nőni, és az atyaságban bele tudjunk menni, hogy amikor fölmegyünk, akkor teljesen átvegyük az atyaságot. Teljesen. Még házat is készített a mennybe, hogy ott az atyaságot átvegyük. Péter azt mondja az 1 Péter 4.6-ban, hogy Isten azt akarja, hogy isteni színvonalon éljünk. Emlékeztetek rá? Hogy szellemben éljünk, és isteni színvonalon, így mondja a Károli, hogy Istenben, Isten szellemében éljünk. A Csia úgy fordítja, hogy isteni színvonalon éljünk. Azért beszélek az atyaságról, mert az ördög el akarja lopni azt, amit megtapasztalsz, amit meglátsz, amit meghallasz. És azért beszélek rendszeresen minden szombaton, hogy felépüljön benne a hit az atyaságban, a fiúságban, hogy át tudj venni szellemi javakat Istentől. Mert az ördög 6 napon keresztül azon dolgozik, hogy ellopja azokat a kincseket, amelyeket szombaton Isten fia rajtam keresztül belehullat a szívedben. Én pedig azon vagyok, hogy ezt állandóan őrizzem és védjem. Azt mondja az Efézus 5.1, és hoztam kétfajta fordítást, most nem a Károlyt nézzük. Legyetek Isten, valamint szeretett gyermekek, akik utánozzák az apjukat. Még bővítettebbet, legyetek Isten másolod és követett példáját, valamint szeretett gyermekek, akik utánozzák az apjukat. Lehetek tehát Isten utánzói, mint szeretett gyerekek. Más fordítás, Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt utánozzátok. Akármit csináltok, Isten szeretetben tegyétek. Éljetek úgy, ahogyan a Krisztus szeretett bennünket, és feláldozta magát értünk. Ez kedves volt Istennek, mint az illatos füstölő áldozat. Egyszerű fordítás. Amen. Még egyszer felolvasom Istennek az igéjét. Nem szégyellem. Mert nem azért vagyok itt, hogy csak az én hangomat halljátok, hanem az Úr Jézus Krisztus szellemén keresztül leírt igét halljátok. Legyetek Isten másold és követett példáját Istennek, valamint szeretett gyermekek, akik utánozzák az apjukat. Legyetek tehát Isten utánzói, mint szeretett gyermekek. Isten szeretett gyermekei vagytok, ezért őt utánozzátok. Azt mondja Pál, hogy utánozzuk a fiút, utánozzuk az atyát. Egyébként maga az Efézus 5.1-ben két szót emelnék ki ma, utánzói, és mi a másik, a 2. verszakban, járjatok szeretetben. Tehát a járás és az utánzás. És ma szeretném, hogyha erre mennénk, ez lenne ugye a mesdje. Az egyik dolog az utánzás, a másik pedig az életmódot folytat. Megnéztem a görögöt, hogy mit jelent az a szó, nem kell olyan nagy tudás ehhez. És azt jelenti, hogy életmódot folytat. Tehát a járás az igében, a görögben, az új szövetségben azt jelenti, hogy valaki halad valamerre, és folytat egy életvitelt. Tudatosan életmódot folytat. Tehát úgy is lehet fordítani az egészet, isteni életmóddal éljetek, és teljesen az egész lelketek, szívetek, gondolatotok abban a meggyőződésben és abban a hozzáállásban legyen, hogy olyan akartok lenni, mint ő, és utánozni akarjátok. Ez annyira egyszerű, hogy még egy 5 éves, 6 éves gyereknél is látod, hogyha azt, amit lát a gyereke az anyjánál, apjánál, az egy az egybe kajakra leutánozza. Ugyanúgy Isten is ezt akarja. Benne van az emberben ez a, én szerintem ez Istentől van, hogy a gyerek utánozza az apját, hogy mi ebből tanuljunk, és kivetítsük Istenre, hogy én olyan akarjak lenni, mint ő. Istennek ez a célja, hogy merj olyanná válni, mint ő. Istennek ez a célja, hogy merj olyanná válni, mint ő. Ádám és Évánál kezdődött az egész sztori, hogy ott robbant le az egész dolog, a Moszkvics. Az történt Ádám és Évánál, hogy Isten megteremtette Ádámot olyanná, mint Isten. Hasonlatosságára, képére lett teremtve. Utána néztem ennek egy könyvben, és azt írja, hogy ez a hasonlatosság és ez a kép, ez akkori kultúrában, akkoriban, tehát itt az első századra, tehát nem akkor Ádám és Évakor, hanem a kánani kultúrában nem nagyon jött elő ez a szó. Tehát ez egy rendkívüli kép, és a sátán ellopta ezt az egészet, és azért hozta be a báványimádást, hogy az atyaságot helyettesítse, és a teremtést, a teremtőnek a munkáját helyettesítse. És azért van a 10 parancsolatban, kezdek rájönni egyre jobban, előre profétálva, hogy ne imád a faragott dolgokat, mert tudja jól az Úr, hogy a sátán azt fogja csinálni, hogy olyan dolgokat faragtat ki, ami az atyaságot akarja helyettesíteni. És Ádám és Évánál, Ádámnál tartok, Isten megteremtette őt hasonlatosságára és képére. Itt egy dolgot nagyon fontos megjegyezni, hogy mi soha nem leszünk olyanok, mint Isten. Ez vagy tiszta, ugye? Viszont hasonlítani az egyre jobban fogunk, és már alakulunk át. Tehát nekünk nincs lényegazonosságunk, így fogalmaz a teológia, lényegazonosságunk Istennel. Tehát benned vannak olyan szellemi részek, ami mennyei. De te nem az atyától jöttél, te születtél, így van? És amit még fontos leszögezni, hogy Jézusnak a személye egyedi. Egyedi. Ezt a pozíciót, és ezt a egyszülötti pozíciót te nem tudod elvenni tőle. És nem is leszel egyszülött soha. Csak újjá szülött vagy. Ez nagyon fontos. Mert ma olyan dolgokról is fogok beszélni, ami teológiailag nagyon, nagyon necces. Például az, hogy legyetek Isten. Ezt mondja ugye az ige. De önmagában én nem erre gondolok, hogy akkor azt a pozíciót elveszed Istentől, és Isten helyére ülsz, hanem arról beszélek, hogy az a terv, úgymond Elohim ember, ez az isteni ember, ez egyre jobban kialakul benned, mert a Krisztus szelleme, ami benned van, az nem tud más csinálni, csak átprogramozni a személyiségedet Krisztusivá. Tehát onnantól kezdve, hogy újjászületsz, egy program elindul, ez egy szellemi DNS, a Krisztus szelleme hozza létre. És ha már Krisztus szelleménél tartunk, még azt hagyd mondjam el, hogy Krisztus szellemében benne van nem csak önmagában a fölkent ereje, hanem mindaz a tapasztalat, és mindaz az a Istentől jövő, és Isten által megszerzett javak, ami a földi boldogulásában tökéletessé tették őt. Hogy engedelmes volt halálig, és ezt tartalmazza a Krisztus szelleme, ezt az engedelmességet. És a Krisztus szelleme ezért téged állandóan hajt, és bátorít, és felemel, hogy olyanná váljál, ami ennél akarja az Atya, hogy váljál. Benned a Krisztus szelleme állandóan, amikor rossz gondolatokat gondolsz az Úrról, vagy elcsüggetsz, működik, és Krisztus értelmén keresztül helyreáll, ráz, rendszeresen. Amikor már úgy érzed, hogy már nagyon messze mentél, mégis érzed, hogy húz vissza valami erő. És ami nem körülötted van már ez az erő, hanem benned van ez az erő. A Krisztus szelleme ösztönöz, bátorít, hogy túl tud jutni azokon a nehézségeken. Állandóan Krisztusra figyeltet, hogy fölnéz a keresztre, és átvegyél a keresztből. Ez Krisztus szellemének a munkája. Tehát visszatérve Ádámhoz. Ezt tetszett? Vettétek az adást? Tehát a Krisztus szelleme garancia benned, hogy átalakulsz. És ő nem hagy téged békén. Mert amikor Jézus a földön volt, az ő szelleme képlékeny volt, növekedés alatt volt. És amikor nőtt föl szellemben Krisztus, akkor egyre jobban a Krisztus a Szent Szellemmel együtt egyre jobban egy ilyen uniót, egy ilyen integrációt hozott létre belül. És amikor felment a keresztre, akkor tökéletes volt. Bűn nélküli volt. És ezt a szellemet hozta vissza, vagy hozta el a föltámadásán keresztül, és az újjászületésben ezt adja az Atya, a Krisztus szellemét. És akiben benne van a Krisztus szelleme, az az övé, ezt mondja Pál. Ki az övé, hogy övé? Az atyáé vagyunk. Az identitásodat meghatározza a Krisztus szelleme. Aki élő szellem, és örökkévaló szellem. Amen. Ez fontos, mert a Krisztus szelleme által vagy az, aki vagy. Te a Krisztus szelleme által vagy az, aki vagy. Pontosan ez a lényeg az atyaságnak, átalakítani nem csak a sorsodat, hanem az belül, akivé akarja tenni az a sorsodat Isten. Na menjünk vissza Ádámhoz, mert itt vagyunk, de jó helyen vagyunk. Tehát Ádám kép hasonlatosságra lett teremtve. És Ádám elbukott, és az a kép, az az image, azt elveszítette. Miért beszélek erről? Azért, mert az a bűnbeesésnek, ha megnézed, nagyon, nagyon fontos a célja a bűnbeesésnek, a sátán oldaláról. Nem azt mondta nekik, hogy egy szebb jövőt adok. Egy metálkék BMW 3-ast, 5-öst, 7-est. Nem azt mondta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton egy 106 négyzetméteres, összkomfortos, felújított lakást veszek neked. IKEA bútorral. Tehát nem ilyen anyagi centrikus volt a kísértés. Nem materialista kísértés volt. A kísértés lényege az volt, hogy megkérdőjelezze a teremtését Ádámnak, hogy Isten képűségére van teremtve, vagy nem. Hasonlít-e Istenre, vagy nem? És tudjátok, a sátán bölcsebb sokszor, mint az adott keresztény eklézsia, mert tudja jól, ez a lényeg. És ő ezért lázadt föl, mert nem bírta elviselni, hogy soha nem lesz Isten. Nem lesz Isten. Ezt a pozíciót nem tudja elvenni, sem a fiútól, sem a Szent Szeremtől, sem az atyától. És hogy szól a kísértés, gyertek már az egy Mózeshez. A célja az a sátánnak elvenni Ádámtól és Évától az Isten képűséget. Azt az isteni részt, azt az úgynevezett Isten faktort. 2.16, 1 Mózes 2.16. És parancsolta az Úr Isten embernek, és ezt mondta. A kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Ez a halál, ez nem fizikai halál volt. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha nem az én feltételem szerint élsz, le fogsz csúszni a szellemi szintről a testi szintre, elveszíted az egész teremtésnek a koronáját, a lényegét, hogy bűn nélkül élsz, és irányítod a körülötted lévő dolgokat, és te befolyásolod a világot, és nem a világ befolyásol téged. Te befolyásolod a földet, inkább így mondom, akkor még nem volt világ. Te befolyásolod a földet, és nem téged befolyásol a föld. Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Ádám és Éva Istennel olyan kapcsolatban volt, hogy Isten szorosan meg tudta őt látogatni rendszeresen, tehát szoros kapcsolatban voltak, és ők ott az Édenben a mennyben éltek. Tehát mennyi atmoszféra volt, mert nem volt bűn. A mennyi atmoszféra volt Ádám környezetében, Édenben. És Istennek az volt a célja, hogy ezt, és most figyelj, hogy ez a királyság kimenjen Édenből, és az egész földre elhasson ez a királyság, ahol Isten uralkodik Ádámon, Éván keresztül. A kígyó pedig ravaszabb minden mezévadnál, amelyet az Úr Isten teremtett. És mondta az asszonynak. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Azzal kezdi a kísértést, azzal a mondattal, ami elbizonytalanítás, és a hitetlenségnek, és a hitetlenségnek a létrehozása, és a kétely létrehozása. Miben kételkedjen? Az Istennek a szavában, és abban a korlátban, amelyet Isten védelmi bástyaként, védelmi falként hozott létre, hogy a szelleme, Krisztus szelleme benne, Krisztus munkája benne, Ádámban tudjon működni, bocsánat, nem Krisztus szelleme, hanem Krisztus képűsége, és az Isten szellemének a munkája, mert Krisztus szelleme, az a felkent Krisztus szelleme, az nem volt, nem úgy jelent meg Ádámban, ahogyan a fiúban, és aztán pedig mi bennünk, mert ez egy más történeti korszak volt. A lényeg az, hogy Isten szelleme benne uralomra jött, uralom miatt jött, és azt akarta Isten, hogy Ádám és Éva ott azon a helyen, azon a ponton, Édenben fenntartsa ezt a közösséget, és azt akarta, hogy korlátok szerint fenntartsa. Mert az Isten az csak úgy tud dolgozni az emberrel, ha korlátokat hoz létre. Korlátozza az embert a sátán miatt. Például a 10 parancsolat, tudod, hogy miért jött létre, vagy a törvény? Azért, hogy Isten népét megtartsa Isten. Áldásként jött a 10 parancsolat, mert tudta Isten, hogy ebben a természetes világban, a földi létben van egy más atmoszféra is, a természet fölötti világ, ahol az ördög befolyásolni fogja a népet, hogy ne jusson el Kánaánig. Meg is történt. És tudta Isten, hogy ez a nép nincs közel hozzá, nem veszi át az atyaságot, ezért muszáj behozni a törvényt, hogy valami módon azért érezzék, hogy hagyja a kabát. Tehát muszáj volt neki korlátokat emelni, mert különben átugrottak volna minden korlátot. Hát látod az első dolgot, mi az első nagy ugrásuk? Na mi volt az első nagy ugrásuk? Azonnal mit csináltak? Borjút. És az Isten azt mondták, az Isten azt kell imádni. És tudta, hogy ez van a szívükben, ezért Istennek korlátot kellett emelni, mert nem ismerték az atyát. Na, visszatérve az Ádámhoz. Tehát ez a korlátot akarta áttörni, mert azt látta, ha korlátot áttöri, akkor el tudja venni, negligálni tudja az atyaságot. Ki tudja szedni a szívükből az atyaságot. Az igének az áthágásán keresztül hozzáférhet az Istenséghez. Mit jelent ez ma? Neked, a te szellemi életedben, az ige az, ami megvéd és közelebb visz Istenhez. Az igétől függ az isteni kapcsolatod, hogy betartod-e a parancsolatot, vagy nem az igét. Ettől függ az atyaság. Nem lehet az igét szétválasztani az atyaságtól és az istenségtől. Amen! Az ördög először nem azt fogja mondani, neked egy nagyon rossz atyád van, hanem azt akarja, hogy elbizonytalanítson téged az ígéretekben, az igében, a jövődben, a reménységedben. Nem egy az egyben azt fogja mondani, az atya, a földi atyád, és a mennyi atyád, az mind, és akkor sípolok, kivágjuk. Mert olyan dolgokat mond a sátán neked. Nem direktbe csinálja. Ő mindig úgy gondolja, hogyha olyan a szívedben olyan gondolatokat, olyan istentelen gondolatokat tud bevetni, ami az Isten igéjével ellentétes, tehát ellene áll a logosznak, egy anti-logoszthoz, akkor tudja, hogy már benne lehet a szőrös mancsa a szívedben. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Tehát azt mondja a példabeszédekben Salamon, hogy aki féli Istent, szüntelen, az túlél minden kísértést. De aki megkeményíti az ígére a szívét, megkeményíti az Isten tervére a szívét, az elesik. Az elbotlik. Az eredeti héberben is ugyanígy van. Jó fordított, Károli. Visszatérve Ádám és Évára. Kettes verszak. De nem is ezt akartam, tehát nem erre akarom hangsúlytani. És mondta az azt, hogy a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből lehetünk. De annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eszel abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesznek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Ez egy hazugság. Soha nem lehetünk olyanok egy az egybe, mint Isten. De azért is hazugság, mert ők Isten képűséggel lettek teremtve, és becsapta őket az ördög, mert nem hitték el, már nem hitték el azt, amiük van. Nem hitték el azt, amiük van. Nem hitték el azt, amiük van. Mert nekik nem volt szükségük a jó és rossz különbségtételre, mert ők Istentől kapták az információkat egy az egybe a legtisztább vételben. A legtisztább vételben. Ott nem volt hangyás a kép egyáltalán. Ott nem volt bizonytalanság, hogy Isten jön le a mennyből, vagy nem. Hallod, Éva? Hallod, valaki jön. Ki az? A postás? Nem. Nem, bizonyosság volt bennük, tudták, hogy az Isten jön. A szellemben érezték. És miért mondom, miért beszélek erről? Mert Ádám és Évánál kezdődött el az a bukás, ami az új szövetségben helyre állítódott Krisztusban. És értsd meg azt, hogy a sátának mindig az lesz a terve az Eklézsiával szemben, és veled szemben, velem szemben. Hogy elbizonytalanítson abban, akik vagyunk, és ahonnan jöttünk. És egy olyan pót dolgot hozzon be, amivel te közelebb kerülhetsz Istenhez. Vagy olyanná válhatsz, mint Isten. Minden báványnak ez a lényege, nézni a báványt, azelőtt hódolni, imádni őt, és arra a karakterre elváltozni. És átvenni belőle valamit. És tudja az ördög ezt, és a New Age, az agykontroll, a különböző okkult marketing tanfolyamok pontosan ebből merítkeznek, hogy egy új képet adjanak az embereknek, hogy lesznek sikeresek. Adott esetben a Bibliából is kivehetnek képeket. És a sátán tudja jól, hogy mi Isten képűségre teremtettünk, maga az Ádám és Évától kezdve, ugye Istennek ez a terve benne volt, és az a célja ma is Krisztusban, hogy újra visszaálljon, ez visszarendeződjenek a dolgok. De van egy jó hírem, mi nem Ádámok lettünk, inkább így mondom, nem Ádámok lettünk, hanem Krisztusok lettünk. Dicsőség az Úrnak. Azaz Krisztus szellemiből vagyunk, és a Krisztus szelleme által Isten fiúságot kaptunk, így pontosabb. Hogy félre ne értse valaki. Hogy én most nem azt mondom, hogy te Krisztus vagy, az a Krisztus, aki eljött föltámadt alából, és most fölmen az atyánál, hanem arról beszélek, hogy benned van a Krisztus szelleme, és olyanná válsz, mint a fiú, társörökös vagy, és azt is mondja az ige, hogy atyám fiainak hívja a testvéreket, tehát testvéreinek hívja Krisztus az egyházat. Amen. Súlyos téma, ugye? Súlyos téma. Tehát megmutattam neked azt Ádámnál, a fő bűnnél, hogy a célja az volt az Istennek a munkájával szemben a sátánnak, hogy elvegye az Isten képűségünket. Gyertek az 1 Korintus 3-hoz velem. Miért kellett elvenni egyébként az Isten képűséget? Azért, mert ebből tudott uralkodni, ebből tudott élni. Ádám és Éva. Nem lehet Istennel kapcsolatot létrehozni csak újjászületett szellem által. Nem fogsz tudni az ördöggel szembenézni és szembe menni, úgymond információ, informatívan és információ közegében. Csak úgy, hogy felszabadítod a szívedet arra, hogy elhidd azt, hogyha újjászülettél, neked hatalmad van. Emlékeztek a János evangélium első fejezetében mit mond az Istennek az igéje? Hogy akik befogadták őt, hatalmat kaptak arra, hogy Isten fiává legyenek. Három szó. Befogadás. A második. Hatalom. A harmadik. Isten fia. Akkor jön a valódi erő a szellemedbe, amikor elhiszed azt, aki vagy belül. Élsz többé nem te, hanem él benned a Krisztus. Ebből jön az erő. 3:1. Én nem szólhattam nektek, atyámfély, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint Krisztusban kisdödeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eredellel, mert mégsem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok, mert mikor irigykedés, versengés, visszavonás van köztetek, vagy nem testiek vagytok-e? És nem ember szerint jártok-e? Amen. Tehát azt mondja, hogy ezek az újjászületett emberek ember szerint járnak. Tehát nem tudtak átállni abba a szellemi hatalomba, ami az övéké. És visszacsúsztak az ádámi területre, az Ádámnak a bűnét elkezdték újra megélni. Nem az óember támad föl, hanem az az én, ami ott van az újjáteremtéskor is, mert Isten nem pusztítja el az ént, az az én hatalmat kapott, és nem engedték, hogy a táplálékuk megváltoztassa őket. Nem engedték, hogy a szellemi táplálék megváltoztassa az egész karakterüket. Mert ahogyan táplálkozol, úgy fogsz megváltozni. A szellemi táplálék változtatja meg az életedet. Mutatok egy példát Mózesnél, hogy még Mózesnek is rendszeresen vissza kellett állni a természet feletti táplálkozásra. Érzem, hogy nehéz, de muszáj átmenni rajta. 4 Mózes 11. 4 Mózes 11, 23. 21-től olvasom. És mondom, Mózes, 600 ezer gyalogos-e nép, amely között én vagyok, és te azt mondod, húst adok nékik, és esznek egy egész hónapig? Ezt Istennek mondja. Nem de juhok és ökrök vágattatnak-e nékik, hogy elég legyen nékik? Vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik-e nékik, hogy elég legyen nékik? Akkor mondta az Úr Mózesnek, avagy megrövidült-e az Úrnak keze, majd meglátod, beteljesedik-e néked az én beszédem, vagy nem? Amen. Mit jelent ez? Hogy Mózes, akin keresztül ketté vált a tenger, nem hiszi el, hogy Isten tud adni fürjeket. Az eredeti héber szerint úgy lehet fordítani, azt mondja Isten neki, miért le van vágva a kezem? Így lehet fordítani. Tehát Isten kicsit beszól neki. Azt mondod, Mózes, le van vágva a kezem? Majd meglátod. A látás az egy prófétai szó van ott, amikor a próféták látást látnak. Majd meglátod, hogy beteljesedik az én proféciám, és meg fogod látni azt, hogy az én kezem nincs levágva. Mit jelent ez? Hogy még Mózesnek is rendszeresen egy magasabb szintű látásba kellett belemenni, hogy tovább tudjon menni a pusztába. Különben a nép körülötte elpusztította volna a hitét, a reménységét és saját magát. Aztán be is következett. Testvérek, értsétek meg azt, hogyha elindultunk egy úton, neked nagyon fontos olyan társaságba keveredned, hogy a társasági kölcsönhatás törvénye, hogy jó embert, jó emberek társaságában jó embert följebb visznek, rossz társaságban jó embert pedig megrontanak. Ez a szellemi törvényszerűséget alkalmaznod kell. És Mózes mit csinált? Kivenk a társaságába kellett mennie? Józsué, Káleb, és hogyha ők is fucsot mondtak, akkor Istenhez kellett mennie. És az atya társaságába kellett lenni, hogy levegőhöz kijusson, mert a körülötte lévő emberek, azok megették volna reggelire, rendszeresen. És értsd meg azt, hogy kimész a világba itten szombaton, és utána olyan emberek társaságába vagy, akikben nincs hit. És az atmoszférájukban teljesen elreménytelenedsz. kimegy alulad a talaj, és azt érzed, hogy már megint hol tartasz, és hol kéne tartanod. De ne idegeskedjél, jössz szombaton, és újra töltesz, mert a feladatom az, hogy téged, kiszabadítsalak téged ebből a fűrű, dögevő népek közül, és fújra föl emeld a szellemi tekintetedet, hogy Isten képes arra, hogy disznó nyájat hozzon a mennyből, ha kell, vagy csirke nyájat, csirke farmot hozzon létre neked, hogy megetessen téged. Vagy nyúlfarmot, vagy kacsafarmot, vagy libafarmot. Disztót ne. Tessék? Bárányt. Halleluja. Testvérek, akkor fogsz tudni változni, ha nehéz a változás. Ugyanis, ha Isten jön, és hitre vált téged egy újabb hintre, akkor az nem lesz kellemes. Nem azt fogod mondani, hogy wow, halleluja, de jó prédikáció volt. Nem tudod, hogy mit fogsz mondani? Vagy azt mondod, hogy nem értem, vagy azt fogod mondani, hogy ez már fájdalmas. El kell kezdened gondolkodni, elmékedni Isten szaván. El kell kezdened gondolkodni azon, amit Isten mondott. Mert Isten, amikor mond valamit, akkor nem úgy csinálja, hogy mond egy dolgot, és aztán te egy az egybe be tudod venni. Hanem úgy csinálja, hogy egy fülön keresztül be kell jutni, ez a fizikai fül, aztán be kell jutni egy szellemi fülön keresztül, és aztán pedig azt meg kell értened szellemben, össze kell raknod. Mert úgy dolgozik Isten, hogy bead egy igét a szellemedbe, és azt neked össze kell raknod. A pszichéden keresztül engedned kell az igét. Ugyanis a psziché sokszor megfeltartóztatja Istennek a dolgait, Istennek a tervét, Istennek a bekövetkezendő ígéreteit az életedre vonatkozólag. Mert a psziché az egy sorompót tud létrehozni a szellemedbe. Mert amikor ide beülsz szombaton, és tele voltál egész héten nyomorúsággal, frusztrációval, meg matolcsizmussal, akkor azt fogod érezni, hogy minthogyha nem neked szólna az ige, vagy lehet, hogy pont azt fogod érezni, mintha neked szólna, de úgy érzed, hogy vádlás alatt vagy. De barátom, ne legyél vádlás alatt, mert én nem azért prédikálok, hogy a lelkedet is kiprédikáljam belőled, hanem azért prédikálok, hogy közelebb kerülj a természet fölöttibe. Amikor te ide beülsz, akkor lehetséges, hogy azt várod, hogy egy természetes aranyos kis összejövetel lesz. De én nem engedem ezt meg, hogy egy természetes, kedves és aranyos Isten tisztelet legyen, hanem azt akarom, hogy recsegés ropogjál. Hogy működjön a szellemet, hogy azt mondod, hogy hova kerültem. Milyen szint ez? Nem önmagában az én szintemről van szó, hanem az igének az kinyilatkoztatásáról. Hogy amikor jön az ige, akkor az ige följebb vigyen téged, átalakítson téged, kiverje a biztosítékot, felbátorítson téged, vagy azt ösztökélje benned, hogy nagyobb sebességre kell kapcsolnom az Úrral. Többet kell bibliáznom, vagy azt érezd, hogy át kell engednem magad az Atya szeretetének, mert ha ezt most nem csinálom, belehalok. Mózes hogyan változott? Recseget ropogott. Elkezdett vitatkozni Istennel. És Isten meg beszólt neki. Nincs levágva a kezem, barátom. Megvan a kezem. És képes arra. Nem csak tengert arrébb dobjak, hanem fűrjeket hozzak ezeknek a drága testvéreknek. De értsd meg, hogy Mózesnek tüksége volt visszaállni. Egy kis ismétlés. Az a tudásnak az apja. Mert atyaságról van szó. Nekem az atya kedvébe kell járnom, hogy arról tanítsak, hogy benned fölnőjön a fiúság, és ezáltal megváltoztasd a világodat. Megváltoztasd a körülötted lévő dolgokat. Mert Jézus a világba küldött bennünket. De nem az, hogy átalakítson a világ, hanem mi alakítsuk át a világot. Nem fogsz tudni kijönni a világból. Akármelyik kis aranyos szektába mész, a szektában meg lesznek a kis törvénykezések, meg a kis világi dolgok. Mert csak az Isten szelleme alakíthat át bennünket. Tehát a privilégiumokat hoz az atya, erről tanítottam előző héten, és az atyaság létrehozott különböző kiváltságokat, ezek létrejöttek, kivételezéseket, mentességeket a világ rendszerétől, tehát nagyobb erőd lesz a világban, mint egy hitetlen ember, hogy legyőzd a kihívásokat, előjogokat adott az atyaság, és előnyöket szerzett az atyaság. Előny, előjog, privilégium, kivételezés, mentesség. Ezt mind az atya létrehozta. Mutatok egy igét a Dániel 1-ben, hogy úgy lássátok gyakorlatban, hogy ez hogyan működik. Dániel egy fantasztikus személyiség a Bibliában, Isten egyik nagy szeretett fia. És azt mondja Dániel első része, ha megtaláltuk, Ószövetség, az én Bibliámban a 830. oldal. Ma gondolkodtató alkalom van, remélem, hogy ma nem csak eszel, vagy nyelsz, mint a kacsa, a nokedlit, hanem ma, mint egy férfi, vagy mint egy hölgy, értelmes hölgy, intellektuális hölgy, gondolkozol is. Veszélyes az eklézsiában ülni. Nektek ez egy nagyon veszélyes pozíció. Megmondom miért. Mert kacsával változtathat benneteket ez az ülés. Hogy csak ülsz és tömnek. És azt tudod, hogy föl tud robbanni a kacsa, ha sokáig tömik? Jól mondom? Föl tud robbanni a kacsa. És ma rengeteg ilyen mikrózott kacsa van, aki fölrobbant a mikróba, az eklézsiába, mert egyszerűen csak tömték. Csak tömték, csak tömték. És már nagyon nagy volt a mája, és felrobbant. És felrobban a máj. Felrobban a bél. Agyon tömik a kacsát. Tehát idő előtt le kell vágni benneteket. Valóban, ez a mesterséges gyilkosság az eklézsiában, hogy emberek éveken keresztül járnak gyülekezetbe, és nem értik, hogy kik, hova jöttek, mi a feladatuk, mi a hatalmuk, és nem tudnak átalakítani dolgokat. És ezen kell változtatni. Ezen kell változtatni. Dániel azt mondja, Dániel, hogy 8-ban, és Dániel eltökélt az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével, a borral, amelyből iszik, és kéri az udvarmesternek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Tehát mi volt a Dánielnek a szívének a kérése? Hogy a szíve ne fertőződjön meg. Ez volt a vágya, mert hitt és félte Isten. 9-es verszak. És az Isten kegyelme és irgalmára méltóvá tévé Dániel, és Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Mi történt? Hogy a szívét oda fordította a korláthoz. Ahogyan Ádám is oda fordította volna a korláthoz. És mi történik ezután? Egy magasabb szintre kerül a sorsa. Mi által kerül magasabb szintre? Úgy, hogy a szívébe az ige behúzza az Isten természet fölötti kegyelmét és irgalmát. És ez az irgalom, ez a kegyelem, ez elkezd működni rajta. És utána onnantól kezdve egyre följebb és följebb kerül. És megnéztem Dániel életét. Körülbelül 7 királyt nyúzott le Dániel, vagy pipált ki Isten maga körül. 90 halányéves korában halt meg. Végigélte sikeresen a szellemi életét. Ez a kegyelem és ez az irgalom végigmaradt rajta. És olyan fokú növekedést élt át a szellemi növekedésébe, hogy olyan proféciát kapott a jövővel kapcsolatban, amin áll az utolsó időknek a megfejtése a mai napig. Olyan belelátása volt évszázadokra előre, amelyik Isten privilégiuma, az atyaságnak úgymond a kedvence, hogy azt mondta Isten ennek a Dánielnek, odaadom a legnagyobb vágyamat, az egész történelmi koreográfiát, kivetítem előtte, és megmondom neki, mi a legnagyobb vágyam, és ez hogy lesz beteljesedve. Egyetlen egy ember odaszánta a szívét Istennek, és Isten fölemelte őt. És ma beszélgettem valakivel, és azt mondtam, hogy azt látom az elmúlt 20 év pályafutásomban, ami kicsi idő, tudom, de azért számomra nagy volt, hogy hosszú volt. Azt látom az elmúlt kereszténységemben. Nagyon kevés volt az a hívő, aki át tudott egy szintet lépni az Isten és az Atya jelenlétének a minőségében. Nem egy átlagos, szürke keresztény, hanem egy minőségi ugrást tudott átélni. Ez nem önmagában ez a minőségi ugrás, ne arra nézzétek, hogy most szebb farmerben van, vagy szebb pulóverben. Nem! Arra gondolok, hogy az életében volt egyfajta szellemi növekedés, és hirtelen volt egy hiperugrása. És ben maradt ebben az isteni jelenlétben, és ebből él. Kevés ilyen embert láttam, aki egyszerűen fogalmazok, aki közel van Istenhez. Kevés ilyen embert láttam. Akiről tudom, hogy ha őt megkérdezném, ő biztos, hogy jót is tudna mondani, valami lenne benne valami igazság, elem, mert közel van Istenhez. Nagyon kevés ilyen embert láttam, aki közel volt az Atyához, és közel is maradt évekig, évtizedeken keresztül. Egy-két ilyen embert ismerek. Ha jó belegondolok, nehéz felidézni, hogy ki lehet az az ember, aki közel van Istenhez. Most nem arról beszélek, hogy jár gyülekezetbe. Nem arról beszélek önmagában, hogy ismeri Istennek az igéjét. Nem arról beszélek, hogy tud jó tanácsokat asszolgatni, és mindig toppon van. Nem erről beszélek. Nem arról beszélek, hogy ő mindig megáll minden kísértésben. Mégis erről se beszélek. Mert Dávid se állt meg mindig minden kísértésben. Mégis Isten hogyan föl tudta mindig emelni. Az ő irgalma, kegyelme Istennek. Mindjárt megmutatom. Hanem arról van szó, hogy valaki közel kerül ahhoz az atmoszférához, ami veszélyes atmoszféra. Nemrég imádkoztam, otthon bibliáztam, és volt egy vonal. Úgy éreztem, hogy olyan vonalat kezdek el közelíteni, ami veszélyes. Ami veszélyes. Ez olyan, mint amikor Ananiásék például bementek egy olyan vonal, be akartak menni egy olyan vonal mögé, hogy nem lehet csak úgy bemenni a vonal mögé. És ahogy nősz fel az atyaságban, érezni fogod annak a súlyát, annak a szagát, illatát, annak a milliónek úgy az ízét, ami az atya jelenlétében van. Amikor Isten előszette Ábrahámot, mert Ismáellel foglalkozott 13 éven keresztül. Tudod, mi az első mondata Istennek? Mit mond neki? Légy tökéletes, mert én is tökéletes vagyok. Félelmetes mondat. Ismáellel foglalkozik 13 éve. Tök néma minden. Nagyon távol van Isten tőle. Ez csak Isten bemegy, és ez az első mondata. Légy tökéletes. Légy tökéletes. Ezzel csak azt akarom mondani, testvérek, hogy gyere ki a bratyi Istenből, gyere ki a haverból, mert nem szabad, hogy a te elvárásaidat, ami szerintem nem biztos, hogy a Szent Szemtől van, ráárazd az Istennel való kapcsolataidra. Mert Istent tisztelni is kell. Nem csak engedni kell, hogy megszeretgessen téged. Hanem engedned kell, hogy ez a szeretet tiszteletet hozzon létre. Mert a psziché, az ember úgy van, sajnos az óember, a régi ember, a testi ember, az olyan, hogy amikor közel kerül egy emberhez, akár feleség, akár férfi, akár nő-nővel, tiszteletlenné válik egy idő után. Egyszerűen benne van a romlott természetben ez. De nekünk újjászületett embereknek már más az etap, más a top, más az elvárás. Amen. Hát nézd meg a saját családodat, nézzé bele. Hogy amikor mielőtt még összeházasodtál volna, nagyon jól viselkedtél. És jó illatú voltál. Most már nem annyira fürdetsz. Most őszintén. Amikor udvar voltál, akkor megtettél mindent. Túl terhelted magadat. De amikor az ember megházasodik, akkor már úgy, egy kicsit úgy sok mindent megenged magának. És nehogy azt hitt, hogy ha ez benne van egy emberben, ez a természet, nehogy azt hitt, hogy nem vetíti ki Istenre. Sajnos kivetíti. A Filippi 2-ben leírja Pál, hogy a fiú mit csinált, és honnan jött, és mi volt a terve. És ott van két elem, amit szeretnénk megmutatni nektek az atyasággal kapcsolatban, hogy a fiú hogyan hozta le az atyaságot. Mi volt az első mozzanata a fiúnak, hogy bekerült egy olyan kozmikus tervébe az atyának, ami világra szóló, tehát megváltoztatta a földi létpályáját. Dicsőség az Úrnak. Filippi 2. Testvérek, minden közelebb kerülünk Istenhez, annál veszélyesebb lesz az összvételekre járni. Azt mondja Tózer, hogy úgy fejezik ki, szóra nem tudom idézni, hogy milyen szomorú az, amikor emberek bemennek egy gyülekezetbe, és nincs szentség, meghajtják a fejüket, és némák lesznek. Tehát hozzászoktunk egy atmoszférához az eklézsiában. Hozzászoktunk ahhoz, hogy ha elmegyünk Isten tiszteletre, nem biztos, hogy Isten ott van. Hozzászoktunk ahhoz, hogy létrehozzunk, bár tudjuk, hogy sose lesz tökéletes gyülekezetet, de mi mégis felöltöztetjük tökéletessé a gyülekezetet. Hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy jöjjünk gyülekezetbe, hogy nagyon nehezen tudjon Isten levetkőztetni bennünket. És hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy jöjjünk gyülekezetbe, amik éppen Ádám, hogy mindig bújócskát játszott. A rossz istenkép az először tőlem fog bújni benned, tehát te fogsz bújni tőlem, így magyarosabb, ez rossz istenkép miatt, és ez pedig azért van, mert bújsz Isten elől is. Mert félsz Isten szeretetétől. Mert érzed azt, hogy minél közelebb kerülsz hozzá, annál jobban meghalsz. Tudjátok, az atya jelenléte nem csak azt hozza az ember életére, hogy egyre boldogabb lesz, hanem egyre fájdalmasabb életérzéseket fog kelteni az atyaság, mert egyre jobban érzed, hogy mennyire hiányzik az atya jelenléte. Óriási érzés ez. És függeni fogsz egyre jobban az ő szeretetétől. És a legnagyobb fájdalmat az lesz majd, amikor nem érzed az atya szeretetét. És spurizol vissza az atya házába. A tékozó fiú nem azért tért meg, mert ő neki annyira nagy mennyi megtapasztalásai voltak, hanem mert tudta belül nagyon-nagyon mélyen, hogy az atya házában mindig van befogadás, elfogadás. Halleluja. Filippi 2, 5-ös verszak. Annak okért az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban is. Most itt azt mondja az ige, hogy nem azt mondja, félre ne értsd az igét, hogy Jézusban volt egy indulat, hanem azt mondja, hogy ugyanaz az indulat legyen bennünk. Amen. Ki hozza ezt az indulatot? Kitől kapja ezt az indulatot? Magától? Fönt a mennyben, egy kis sarokban beállt, mint te, amikor kicsi voltál, és ideges voltál, és ott duzzogtál. Hanem a mennyben történik egy párbeszéd. Ezt tudjátok, mi történik. Az atya a fiúval és a Szent Szellemmel hárman megbeszélik, hogy mi lesz. És az atya tekintélye, az Krisztus tekintélye. Azt tudtátok, hogy a Krisztus tekintélye az atya tekintélye? És fönt a mennyben, az örökké valóságban valamikor eldöntötték, hogy Krisztus lejön ide a földre. Akkor nem volt Jézus, ő akkor Krisztus volt. És azt mondja itt az ige, hogy egy indulat volt benne. Tudod, mi ez az indulat? Ez az eredeti jelentése ennek a szónak, szándék, cselekedet, érzelem. Úgy mindent összefoglal ez a szó. Nem csak egy indulat, egy felindulás, mint amikor hirtelen rád jön valami, és akkor kijön belőled a Ádám, hanem az indulat, ami az atyába volt benne. Átvett a mennyben valamit. Ez az atyaság lényege, átvenni. Átvenni azt a tervet, amit Istenből látok. Átvenni azt a célt, amit Isten mutat nekem. És alárendelni magamat annak a célnak, amelyet az atya mutat nekem. Ez a szellemednek a helyreállásának az első pillanata, hogy bekerülj az atyaságba. Hogy olyanná váljál, mint a fiú. Rajta keresztül meg azt tedd meg, amit az atya akar, hogy megcselekedjél. És mikor Istennek formájában volt, ez a második. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Ezt tudod, mit jelent? Hogy alárendelte az atyasságát, az atyaság alá, még azt is, hogy ő önálló Isten, a fiú. Azaz, hogy engedte az atya, hogy úgy jöjjön létre a fiú, kivezetődjön belőle, és hogy önálló akarattal, önálló léttel, önálló élettel rendelkezzen. Nem úgy, mint mi, mert mi soha nem leszünk önálló élettel rendelkező személyek. Ezt hangsúlyozom. Mi soha nem leszünk önálló élettel rendelkező személyek. Mindig az Isten életétől függ a mi életünk. Nem, nincs benned az élet önmagából. Nem úgy szült újjá a Szent Szellem, hogy belülről valami kiömlött, hanem hogy kívülről beléd áramolt az igazság. Kívülről beléd jött a szellemnek a munkája. Nem belülről születtél újjá önmagából, valonnan a gyomrodból. Föltört valami isteni dolog. Hanem Isten behozta az igét a szívedbe, és a szívedben az ige pedig létrehozta az életet. Ez nagyon fontos, testvérek. Mert azért fontos ezeket leszögeznem, hogy amikor beszélek arról, hogy kis istenek vagytok, akkor itt valaki nehogy azt higgye, hogy én arról tanítok, arról a tévtanításról, hogy elkezdjük egymást imádni, és bárhány imádást hozunk létre. Ez nagyon fontos, testvérek. De az is nagyon fontos, hogy te elhidd azt, és tudd meg azt, hogy ki vagy. De ne legyél ki. És azt mondja itt, hogy ő lemondott erről. Ezt tudod, mit jelent? Ez a fantasztikus isteni atyasági erő, hogy létrehozza azt, hogy képes az ember arra, hogy teljesen mindenről lemondjon, csak hogy az atya akarata meg tudjon valósulni. Ez egy erő. Ez egy erő, ez Isten indulata, ez egy erő. És ezen a kettőn állt az atyasága, a startja Jézusnak. Ezen a kettőn. Hogy ő azt mondta, ha mi most keresztények vagyunk, fordítsuk le egyes szám első szemébe, mi, vagy harmadik szemébe, mit csináljunk, hogy azt mondod például, hogy nekem van egy elhívásom, tegyük föl, vagy van egy vágyam, hogy legyen egy szép piros autóm. És tudod, hogy jogod van ehhez, és tudod, hogy Jézus megszerezte. És mégis képes vagy arra, hogy elengedd. Bár tudod, hogy ő úgyse fogja elvenni, hanem még kettő piros autót ad. Letette a dicsőséget, letette azt az isteni erőt, azt az isteni mi voltot. Önmagát megerősíti, szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonló. És olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És Istennek az indulata, az atyának az indulata elvitte őt a halálig, a keresztfa haláláig. Ebben van benne az atyaság, és ebben van az atyának a tulajdonsága. Hogy a célja nem önmagában az, hogy legyen neki egy szuperszónikus fia, aki tényleg betehet a tévébe és mutogathat az egész világ mindenségnek. Ezt utánozzátok. Lehetetlen. És hogyha közelébe léptek, akkor meghaltok. Ó, nagy Isten. Nem ez volt a célja. Fordítva. Eljött azért, hogy megmutassa az atya a fiunk keresztül, hogy micsoda szeretet van az atyában. Maga a fiú élete ezt tükrözi, az atyaságot. Hogy lemond azért, hogy új fiak jöjjenek létre. Lemond magából, magából mond le, mert a fiú belőle van. Lemond, leteszi a fiút, a kedvencét, hogy még több kedvencet hozzon létre. Amen. És azt mondja az ige, hogy bennünk ugyanez az indulat legyen. Tehát testvérek, az atyaságnak van egy indulat, amit a fiún keresztül tudsz átvenni. Ez a koncepció, ez ügytörténeti koncepció, ennek az a célja, hogy Ábrahám familiéje, családja, prototípusa kiáradjon az egész világra, és mindenki olyan legyen, mint Ábrahám hite, mint Ábrahám családja. Hitben állnak, és az atya jelenlétében élnek, és ragaszkodnak a mennyei dolgokhoz. Bár 25 évet szenvedett Ábrahám, de mégis bejutott az ígéret földjére. Azaz szellemben elvette a dolgot, és megszületett Izsák. Ez azt jelenti, hogy ez nem lesz egyszerű. Ez azt jelenti, hogy nem lesz mindig szép. Nem lesz mindig könnyű. Nem leszel mindig sikeres. Mindig nem leszel sikeres az Úrban, olyan tekintetben, hogy nem leszel mindig jól, toppon. Nem leszel mindig Isten jelenlétében. Úgy nem lesz, nem fogod úgy érezni, mindig Isten jelenlétében vagy. Mindig annyira körülvesz téged valamilyen bizsergés. Lesz úgy, hogy úgy kell élned, hogy hitből, hitbe, és nem a láthatókra nézni, és tűrni kell, és a tűrés az fájdalom. A tűrés az lemondás, és a tűrés igenis verejtékes. Igenis a tűrés cselekedet. Mert a hitnek pontos ez a lényege, hogy az úgy tudod örökölni az ígéreteket, hogyha benned a tűrés kihozza a Krisztust. A Krisztus hitét. Valóban rá támaszkodj Krisztusra, hogy bízol benne, mert a hit ezt jelenti. Rá állsz valamire, és bevállalod, hogy ráállsz, és sikerülni fog. És amíg ezt megtanulod, hogy ráállni valamibe, addig tűrnöd kell. És fájdalmas. És senki nem mondta, hogy nem lesz fájdalmas. Jó ez, amit beszélek? Vagy nem jó? És utána jött a megdicsőülés. Utána a fiú olyan nevet kapott, ami még nem is volt ez a név. És olyat adott neki, olyat kapott a fiú, hogy biztos vagyok benne, hogy fölment a mennybe, ránézett az édesapjára, az atyára, és azt mondta, megérte. Köszönöm, apám. Köszönöm, hogy engedelmeskedhettem. Köszönöm, a te tervedet véghez vitthettem. És köszönöm azt, hogy ilyen nevet kaptam. Köszönöm azt, hogy testvérek lesznek. És köszönöm, hogy van menny, és itt rengeteg Isten fiú lesz. Itt rengeteg Krisztus én hozzám hasonló ember lesz. Hálát adok ezért. És ki tudja, mi lesz még, amiről nem is tudunk. Nem tudunk, hogy mi lesz a mennybe. Olyan dolgok, amiért meghalt a fiú. Most gondold azt, hogy az atya engedte, hogy a keresztre feszítsék a fiát. Ez egy cél volt. Az atya hosszú távon gondolkodott.